Robert Fico az, aki tulajdonképpen ezt a válságot megoldotta. Tehát személyesen magának vindikálta a megegyezést, hiszen képtelennek bizonyultak a koalíciós pártok rendezni a soraikat. Tehát Robert Fico személyes győzelme egyfelől, másrésztől meg a koalíciós partnereinek a meggyengülése, ami miatt utólag még fájhat a feje a kormányfőnek. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Nagyítót, a Mahét Média család politikai elemző műsorát látják. Én Kolek Zsolt vagyok, és köszöntöm a stúdióban kollégámat, Rajkovics Pétert.
Üdvözöllek is a nézőket is!
Úgy tűnik, hogy lezárult a szlovákiai kormányválság, bár itt még azért némi feltételes módot hagyok a levegőben. Ugyanis megegyeztek a Huliák csoporttal, ugye ez már a múlt hét történése, és éppen friss hír, a napokban a Migál csoporttal is megegyezett a kormányfő. El lehet mondani, hogy a politikai válság lezárása már csak ennek okán is Robert Fico érdeme. Igaz ez az állítás, Péter, vagy azért a folyamatokat érdemes árnyalni?
Hát ugye az érdeme, az egy nagy kérdés, vagy így miért is csinálta ezt Fico, az teljesen egyértelmű, hogy sikerült lényegében kicsinálni a mind a két nagy kormánypártot, vagy hát nagy kormánypártot, a két kisebb kormánypártot, akik eddig még léteztek. Még
bocsáss meg, hogy közbevágok, de szerintem most minden nézőnk értelen arra gondol, hogy nem önmagukat csinálták ki véletlenül.
Hát nem hiszem, vagy hát alapvetően kódolva van Szlovákiában minden pártban, hogy kicsinálja saját magát, kivéve a Smert, meg talán most a PS-t, de azon túl, hogy hát már többször elmondtam, akár ebben a műsorban is, hogy Robert Fico minden kormányzati időszakban végül is teljesen ellehetetlenítette a partnereit, akik azután nem jutottak be a következő parlamenti választásokon.
De azért tegyük hozzá, hogy a partnerei a kezére játszottak. Az elmúlt ciklusokban is, meg most is, meg van egy természetes gravitációja a politikának, mikor a legnagyobb kormánypárt beszívja a kisebb koalíciós pártok szavazóit. Ha csak nem tudnak valamiféle olyan politikai üzenetet közvetíteni, mivel maguknál tartják a választókat. Hát ez most nem sikerült sem az SNS-nek, sem a Hlasnak.
Hát ezért én ezt nem nevezném véletlennek, mert mondjuk a jobboldali hát kormányok esetén nem történt ez minden esetben meg. Azt láttuk, hogy Vlagyimir Mecsert, Bugár Bélát is el tudta lehetetleníteni, vagy hát beszéljünk Szlotáról, Dankot is már egyszer kijuttatta ugye a parlamentből, most sikerült visszakapaszkodnia, de hát ez egy rövid siker volt Danko részéről. Hát a Huliakék, ugye az SNS-ből kiválók, vagy hát elhagyók kaptak egy minisztériumot, és hát a Hlasból kidobottak, végül is mondhatjuk így, ugyanúgy kaptak egy minisztériumot, nagyon sokat mondó volt Pellegrini köztársasági elnöknek a tegnapi beszéde, ugye, amikor Migál érdemeit hangsúlyozta, úgymond érdemeit, erről Kocsúr László kollégánk írt egy kiváló jegyzetet, érdemes elolvasni. Két évvel ezelőtt behívta a Hlasba Pellegrini ugyanezt a TV személyiséget, és most végül is köztársasági elnökként olyan módon iktatta be, amely talán egy miniszterhez sem méltó. Nem értem, hogy ez kinek jó. Az viszont érdekes is, ezt csak így a margóra jegyezném meg, hogy most már három tévés is van a kormányban. Itt van Sinkovicsová miniszterasszony, Erik Tomás, aki ugyancsak a Markízában tűnt fel, és Migál, Samuel Migál, aki a Jóiból érkezett a politikába. Úgy tűnik, hogy Szlovákiában erősek a tévések. Zsolt, esetleg, hogyha jövőben szeretné te is majd valamilyen minisztériumot, akkor érdemes ebbe az irányba haladnod.
Szerintem elég, hogyha a parlamenti képviselősi mandátumot megszerzem, és utána megfelelően jelzem, hogy elégedetlen vagyok a kormány munkájával, és ha még esetleg egy-két embert szerzek magamhoz, és ezen múlik a koalíciós többség, akkor esélyem van a következő tárcára, amit kiszemelek, hiszen ezt az üzenetet közvetítették az elmúlt hetek, tetszik, nem tetszik, azért valóban erről szólt a megegyezés, hogy az elégedetleneket egy-egy tárcával kistafírozta a kormányfő. A kérdés az, hogy ezzel mennyire sikerült lezárni, komolyabbra fordítva a szót, a politikai válságot, hiszen egyrészt ez valóban rossz üzenet a képviselők számára, hogyha valamilyen módon elégedetlenné válnak, akkor nem történhet, nem ismétlődhet meg ugyanez más képviselők részéről. Vagy hogyha egy kicsit más optikán keresztül nézzük, azt is érdemes tán hát szemügyre venni, hogy még nem is zárult le a koalíciós válság, hiszen Richard Rashi, aki ugye átadta a tárcát, a fejlesztési tárcát Samuel Migálnak, még szeretné elfoglalni a házelnöki széket, és a pártja, Lász ezt többször hangsúlyozta is, hogy akkor ér véget a koalíciós válság, hogyha minden szempontból érvényesül az, ami a koalíciós szerződésben rögzítve van, hogy a Lászt illeti a házelnöki szék. Látsz-e arra esélyt, hogy Migál parlamentből távozása után tényleg szilárd többség lesz a koalíciónak, és valóban Rashid meg is szavazzák a parlament elnöki székébe.
Szerintem Rashid meg fogják szavazni, ez a Rashid beteljesíti politikai pályafutását, ugye volt már...
Eljut a csúcsra.
Hát ahhoz képest, ahol eddig volt, eljut a csúcsra, volt ugye Kassai polgármester, volt egészségügyi miniszter, valószínűleg meg fogják szavazni. Valószínűleg egy ideig béke lesz, én úgy gondolom. Fico azért ehhez ért, úgy, ahogy ért ahhoz is, hogy összetartsa a pártját. Ugye azon kívül, hogy 2018 után, amikor le kellett mondania, és Peter Pellegrini megerősödött, majd alakított egy új pártot, igazából az Smer az elmúlt 25 évben, vagy már 26 évben erős tudott maradni, ez elsősorban neki köszönhető, tehát hogy olyan erős vezető, hogy nem engedte, hogy ez a párt széthulljon. Annak ellenére, hogy azért feszültségek voltak ott is, de látjuk, hogy most ebben az elmúlt másfél évben az már a legnyugodtabb párt. Hát egyrészt a legnagyobbak, de hát Lász sem volt egy kis frakció. Ennek ellenére szét tudott esni, hogyha már nincs ott.
Tehát ezzel ki lehet jelenteni, hogy a Lásznak sincs már politikai jövője.
Hát én úgy gondolom, hogy a Lásznak így, mint Lász nincs politikai jövője. Az a kérdés, hogy azok az emberek, akik párton belül erősek, most majd visszamennek Robert Ficohoz, vagy mit fognak?
Vagy az is kérdés, hogy a Lász egykori szavazói, akár csak azok, akik 2023 őszén szavaztak a Lászra, egy következő választáson kire fognak voksolni, ugyanis ez alapvetően fogja befolyásolni majd a választási esélyeket. Ugye nyilván az a tendencia érvényesül, amiről beszéltem az elején, hogy a legnagyobb kormánypárt bevonza a kisebb koalíciós partnerek szavazóit, ennek van egy logikája is, meg természetes folyamat. De a kérdés az, hogy a Lász szavazótábora mennyire egységes abban a tekintetben, hogy mindenképpen a Smer felé gravitál, és nem esetleg másik irányba. Ugyanis a kérdés az, hogy nem volt-e működőképesebb modell az a kettős baloldali jelenlét, tehát hogy volt egy Smer és volt egy Lász, mint az, hogy egy egységes Smer szólítja majd meg a választókat, és esetleg mellette lesz egy olyan gyengébb partner, amiben sem jut a választásokon. A
kérdés az, hogy például azok az erős emberek, Rashid mindenki ide sorolnám, Estok, Szakova, mi lesz ezekkel az emberekkel?
Tehát, hogy mennyire... Tehát a személyiségek fogják meghatározni a választók.
Hát mindenki, pedig is Peter Pellegrini miatt szavaztak a Lászra, ugye voltak ott hölgyek is, most már ezek a hölgyek is egy kicsit háttérbe szorultak, és kérdés az, hogy a párt elnöke, tehát a belügyminiszter miképp tud majd megerősödni ebben a pozíciójában, mint belügyminiszter.
Hát az eddigi mutatványa az nem erre utal, hogy nagyon erős kezű vezető lenne a párton belül.
Valljuk be őszintén azért, ha az egész kormányt megnézzük Robert Ficon kívül, azért ebben a közel másfél évben senki sem nagyon tudott megerősödni. Tehát, hogy melyik tárca az, amelyikre olyan sok pozitívumot el tudunk
nem
mondani?
Nem belügyminiszterként, hanem pártelnökként nem mutatta azokat a kvalitásokat, például itt a koalíciós válság megoldásánál. Tehát nem véletlenül kezdtem úgy, vagy kezdtük úgy a beszélgetést, hogy Robert Fico az, aki tulajdonképpen ezt a válságot megoldotta. Tehát személyesen magának vindikálta a megegyezést, hiszen képtelennek bizonyultak a koalíciós pártok rendezni a soraikat. Tehát Robert Fico személyes győzelme egyfelől, másrésztől meg a koalíciós partnereinek a meggyengülése, ami miatt utólag még fájhat a feje a kormányfőnek. Péter, itt kell pontot tennünk most ennek a témának a végére, hiszen még egy másik izgalmas téma is a mai beszélgetésünkön mindenképpen napirendre kell, hogy kerüljön, mégpedig ez az ukrajnai béketárgyalások. Két telefonbeszélgetés is volt az elmúlt napokban, órákban, amikről szót kell ejtenünk. Donald Trump amerikai elnök egyrészt Vladimir Putyinnal egyeztetett, másfelől pedig Volodymyr Zelenszkijjel is. Hogyan értékelnéd mindazt, amit láttunk, hallottunk, azt is látva, hogy a háború, a harcok azok sajnos folytatódnak, és napról napra jönnek a gyászos hadi jelentések.
Most már hétről hétre beszélünk arról, hogy ez a béke felé vezető út, ez mennyire lesz göröngyös. Mindenképp az, ami az elmúlt két napban történt, az pozitív, tehát hogy Trump nem csak Putyinnal beszélt, hanem másnap beszélt Zelenszkijével is, és ugye már a szerdáról csütörtök hajnalra megjelent írásokban azt olvashattuk, hogy Trump bizakodó, hogy Zelenszkivel is sikerült közelebb jutni, és a Zelenszkivel folytatott egyórás beszélgetés a putyini beszélgetés épült, ugye, hogy közelebb...
Péter, ha megengeded, milyen részletek ismertek a Putyinnal történt beszélgetéséről?
Arról volt szó, amiről már korábban is, hogy egy hónapig ezeket a kulcsfontosságú energetikai rendszereket nem fogják támadni, egyik és másik oldalon sem, amit ugye azért...
Úgy tűnik, hogy ez dugába dölt, hiszen mindkét fél azóta is támadja ezeket a célokat.
Erről volt szó. Nyilvánvaló, hogy Trump szeretné ezt elérni, és illúziókat ne kergessünk, ez olyan könnyen nem fog megtörténni.
Nem eleve csalódás, hogy csak a tehát nem egy általános tűzszünetről esik szó 30 napra, hanem pusztán az energetikai rendszereket kímélnék meg a hadviselőfelek, illetve arról is szó esett, hogy a földközi tengeren a harcokat szüneteltetnék a felek. Tehát ugye előzetesen, amikor Szaúd-Arábiában tárgyaltak az ukrán és az amerikai fél, ott arról esett szó, hogy egy általános 30 napos tűzszünet következik, mire az orosz fél szempontrendszerét hallhattuk vissza talán abban sok szempontból, hogy az energetikai rendszereket illetően lenne 30 napos tűzszünet, és ezt kommentálta Donald Trump egy olyan sikerként, amivel, tehát hogy is fogalmazott, azt hiszem, hogy mondta, hogy nagyon hasznos beszélgetést folytatott.
Nagyon hasznos beszélgetésnek nevezte mind a kettőt egyébként. Szerintem itt simán csak kommunikációs hadműveletekről van szó, és a béke még nagyon sok hétig nem fog megszületni, legalábbis még olyan szinten sem, hogy valamilyen szintű harcok leálljanak. Erre nagyon kevés esélyt látok, hisz közben pedig arról szólnak a hírek, hogy Európa hogyan szeretne még segíteni az ukránoknak, Amerika pedig hogyan szeretné elérni azt, hogy Európa jobban szálljon be a háborúba. Tehát, hogyha most a békéről volna szó, akkor nem ezeket a háttér információkat kapnánk napi szinten a hírekből. Én azt gondolom, hogy a béke még nagyon messze van, csak Donald Trump szeretne erősebbnek mutatkozni, és nyilvánvalóan tesz lépéseket a felé, hogy haladjunk a béke felé, de úgy, ahogy Putyinnak nem érdeke még, hogy béke legyen, úgy ez érdeke volna Zelenszkinek, de csak olyan szinten, hogy ő saját magát mentse, mert hát az ukrán helyzet az nyilvánvalóan kétségbeejtő.
Hát vannak olyan feltételek, amiket az ukrán fél nem fogadhat el nem saját közvéleménye előtt. Ugye nyilván ilyen a területvesztességeknek az általános értelembe vett elfogadása. Azt hiszem, ebben már volt egy visszalépés ukrán részről, volt. Hogy elfogadják a status quo, csak nem mennének bele abba, hogy ez jogilag is rendezve legyen.
Ez egy kommunikációs hadművelet.
És Oroszország pedig pontosan azt szeretné, hogy egy hosszú távú békekötés legyen, tehát ő nem egy fegyverszünetet szeretne tulajdonképpen, hanem az elért eredményeket egy békeszerződés által elfogadtatni, és azt a minden fél által elfogadva látni. Tehát Oroszország ezt a konfliktust úgy szeretné lezárni, hogy utána már ne legyen megkérdőjelezhető az, amit megszerzett, akár területi, akár más előnyöket ebben a konfliktusban, és ez Ukrajna számára, mármint a hosszú távú rendezés jelen pillanatban elfogadhatatlan. Szerintem itt van az a feloldhatatlan ellentét egyelőre, ami miatt, hát valóban, hogy te is fogalmaztál, még azért nem annyira közeli az a béke, amit mindannyian reméltük ezt. A kérdés inkább az, Péter, és ebbe is kérlek, hogy gondolkodjunk így közösen, hogy szerinted melyik felett nehezebb most meggyőzni a Trumpnak arról, hogy visszább lépjen és kompromisszum készebbnek mutatkozon az ukrán, vagy az orosz felett. Érzésem szerint Ukrajna nincs abban a helyzetben, hogy különösebben feltételeket szabjon, ellenben Oroszország, legalábbis, hogyha a hadműveleti részét nézzük a háborúnak, ott fölényben van.
Egyértelműen Oroszország fölényben van. Ezért csak a kommunikációs hadműveleteket folytatjuk, akkor Amerika most Putyinnal tárgya, vagy Trump Amerikája Putyinnal tárgya, azzal a Putyinnal, aki sátánnak, nem tudom minek, démonnak volt nevezve az elmúlt években a nyugati társadalom felől, és hogy nem lehet egyezkedni Oroszországgal. Most mégis egyezkednek Oroszországgal, és ez az egyértelmű jelzés, hogy Oroszország fölényben van. Ukrajna, minthogyha szóba sem kerülne, tényleg...
Bocsánat, Péter, nem az lenne logikus Trump részéről, hogy Oroszország pozícióit, hát nem is azt mondom, hogy gyengítse, de olyan szintre hozza a tárgyalásokon, hogy hajlamosabbak legyenek a kompromisszumra? Nem az a logikus, hogy az erősebb felet próbálom valamiféle módon a békére kényszeríteni?
De azt gondolod, hogy ez nem történik meg?
Ez látszik a nyilvánosság előtt?
Hát a nyilvánosság előtt biztos, hogy nem látszik. Uh-huh. De azért
a tárgyalásokban zajlanak, és a háttérben
ki tudja, mi zajlik, erről nem fogunk most információkat kapni. Ez szerintem Oroszországnak egyáltalán nem érdeke, hogy megegyezzen Amerikával, mivel az a pozíciókat gyengíteni. Az, hogy valamit kikövet...
Ebben nem vagyok teljesen biztos.
Te azt gondolod, hogy...
Én azt gondolom, hogy Amerikának igenis érdeke megegyezni.
De
hogy...
oroszoknak nem érdeke. Én azt mondom, hogy az oroszoknak nem érdeke Amerikában.
Rosszul fogalmaztam. Oroszországnak is szerintem érdeke megegyezni, hiszen éppen az a helyzet, hogy a gazdasági téren volna a két nagyhatalom számára olyan területek, ahol gyümölcsöző együttműködés lehetne folytatni, és szerintem Putyin számára ez egy olyan helyzet, amiben béke jobbot tud nyújtani, sőt kezet tud nyújtani. És lehet, hogy ez is motiválja Amerikát abban, hogy a békekötés folyamatát felgyorsítsa, és egy ilyen gazdasági szempontokat is érvényesítsen itt a béketárgyalások alkalmával. Ez egy elrugaszkodott állítás?
Nem egy elrugaszkodott állítás. Egy dolgot kell nyilvánvalóan látni, hogy Oroszországnak és Amerikának is ez az érdeke, hogy gazdaságilag ne gyengüljenek már a háborúnak köszönhetően. Ezt Ukrajnának is ez egy közös érdek, de ott még sokkal több áldozat is van, meg hát az ország egyre elszegényedik csak a háborúnak köszönhetően. Én azon csodálkozom, hogy ezt Európa nem meri beismerni. Azért Amerika ezt beismert, oroszok nem fogják, mert tudjuk, hogy milyen az orosz mentalitást, de hát azért nyíltan vagy nem nyíltan mindenki arról beszél, hogy ki fogja majd újjáépíteni Ukrajnát, és ugye itt azért sokszor elfeledkezünk arról is, hogy a határ az nincs messze, és Szlovákia...
Szomszédságunkban zajlik mindez.
Így van, és a Szlovákia és Magyarország is jelentősen hozzájárulhatna például Ukrajna újjáépítéséhez, ami óriási gazdasági lehetőséget is jelentene. Ha elrugaszkodunk ettől a háborútól, ez is egy fontos kérdés, és ne legyünk álszentek, hogy most a tárgyalások és a béke felé vezető út erről is szól, és arról, hogy ki fogja azokat a milliárdokat majd elkölteni.
Azt hiszem, hogy azzal tudjuk leginkább zárni, amit kárpátai kollégánk Dunda György rendszerint elmond már a háború kitörése óta, legyen béke, legyen vége már mindennek, ami zajlik. Ebben a reményben búcsúzunk kedves nézőinktől, megköszönöm Rajkövis Péter értő hozzászólásait, viszontlátásra, tartsanak velünk legközelebb is.